Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten szent igéjét, amint megírva találjuk Mózes első könyvében a 28. fejezet 10. versétől a következőképpen. Elindult Jákob Beérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre érkezett, ahol eltölthette az éjszakát, amikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért. És Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok. Megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmetes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek. Azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz Isten, és megőriz engem az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térhetek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Ámen, ez Isten igéje. Kedves testvérek, remélem, hogy akik itt voltak múlt vasárnap, és hallották a Kain történetét, és azt a súlyos mondatot, hogy mi bizony Kainnak a leszármazottai vagyunk, mert hát ugye Ábel meghalt, Kainnak a leszármazottai vagyunk, az ő, hát nem biztos, hogy nagyon jó génállományát örököltük, az erőszakosságot és az önzést. Nos, ha valaki ezt már kiheverte, persze nem ez volt a lényeges mondani való, hanem az, hogy Isten ezzel együtt szeret bennünket, és ebből az állapotunkból emel föl bennünket. Ma egyel tovább léphetünk, egy másik ószövetségi személy áll előttünk, Jákob. Jákobnak a története érdemes utánolvasni a Bibliában, nagyon színes, nagyon érdekes, az egész Mózes első könyvét egyvégtében érdemes vissza, vagy elolvasni és jól megismerni. Most minden esetre számítok arra, hogy azért már van némi ismeret erről mindenkinek a fejében. Jákob menekül. Menekül délről, Beérsebából Hárán felé. Menekülnie kell, mert hát jól becsapta a testvérét, apját, elcsalta az elsőszülöttségi jogot. És most valahol ott van az út kezdetén, a Szentföld, Kánaán közepe táján, Bételben. Ott tölti az éjszakát, elég érzékletes volt a leírás, mindenki el tudja képzelni, hogy hogyan is jelent meg ez a Jákob létrája, mi is történt ott. A lényeg tehát az, hogy ő az, aki ezt a nevet adja ennek a helynek, ezt mondja Bétel, Isten háza, a menny kapuja, és hát templomot épít, pontosabban elkezdi a templomot építeni, mert ez a templom összesen egy kőből áll, amit ő fölállít, és aztán leönti olajjal, egyfajta szertartással fölszenteli, és megígéri, hogy majd itt templomot fog építeni, hogyha vissza fog jönni. Tehát ki tudja, hogy vissza fog-e jönni, hiszen most megy idegenbe, hát egyáltalán az élete is bizonytalan. Nos, kedves testvéreim, tegyük fel azt a kérdést, hogy miért építenek templomot, templomokat az emberek? Milyen templomokat építünk, és mire használjuk ezeket? Mindenkinek van valami tapasztalata erről, millió oka lehet, és kint járva Bajorországban láttunk egy olyan templomot, ami egy ilyen kis dombon, szigetként egyedül, semmilyen település a közvetlen közelében nincsen, ott van. Elmentünk, megnéztük, hogy mi ez. Ez egy Pest kirche. Pest, nem egészen hízelgő, ugye? Németül ez a Pest szó, ez Pest is jelent. Valamikor egy nagy pestis járvány véget ért, és annak a hálájául, azért hálából építették oda ezt a templomot. Előző egyik szolgálati helyemen egy kis faluskában volt egy kis katedrális. Ezt szó szerint kell érteni, hogy kicsi, és hogy katedrális. Az egész akkora volt, hogy talán 20-an, ha belefértünk, de minden olyan nagy volt benne, hatalmas nagy harmónium, hogy alig fértünk bele. Azon kívül az egész egy olyan monumentális külsőt akart érzékeltetni. Megtudtam ennek a történetét, ennek a templomnak kriptája is volt. Pontosabban az volt az igazán fontos. Az első világháborúban elhunyt két fiát gyászolt egy apa, és miután a temetőben nem engedték meg neki, hogy oda egy nagyobb emlékművet építsen, ezért a saját magtára mellé, saját portájára odaépített egy kis templomot, ez lett később az evangélikus gyülekezetnek a temploma. Aztán, ha valaki szörfőz az interneten, és talál egy ilyet, hogy csontkápolna, rengeteg találatot fogok találni, és fantasztikus, morbid gyönyörűségeket fog látni. Emberi csontokból, például Portugáliában 40 ezer csontvázból készült egy belső templom díszítés. Ez abban a korban volt különösen divat, amikor középkorban az volt a gondolkodás, hogy hát állandóan emlékeztetni kell az embert a halálra. És ha bemegy a templomba, akkor arra kell gondolni, hogy te is ugyanolyan csont leszel majd, mint amit itt látsz. Hogy ez jó volt-e, hogy ez kellett-e, nem tudom. Néha azért nem árt arra emlékezni, hogy hát igen, azért az életünk itt nem véges. Lehet, hogy akkor ez túlzás volt, van meg túlzás az, hogy annyira nem látjuk a problémát, a veszélyt, az, hogy egyszerűen az élet véget fog érni. Talán másféle templomokat kellene építeni, de emlékeztetni kellene erre. Vagy ha valaki elmegy Szicíliába, a Monreali hatalmas nagy katedrálisában 12 ezer négyzetméteres mozaik borítást fog látni, hatalmas nagy méretű Krisztus arccal az abszisz fölött, az is mozaikból kirakva. Ilyenkor, amikor az ember belép egy ilyen templomba, akkor nem azt kérdezi, és nem azt mondja, hogy milyen hatalmas az Isten, hanem azt mondja, hogy ki volt az a fantasztikus emberi géniusz, aki ilyet tudott alkotni. És hogy tudták azt a milliónyi kis apró kövecskét, mozaiklapot összerakni? Ezek a templomok, ezek nem az Istennek épültek. Ezek az ember dicsőségét voltak hivatottak hirdetni mind a mai napig. És ma is erre épül a vallási turizmus. Ha valahol van egy régi templom, van egy szép nagy templom, akkor erre rá lehet állítani, rá lehet telepíteni egyfajta turizmust, üzletet. És hát ennek nem nagyon örülünk, de ez van. A Biblia alapján egy templomépítő, Salamon, így imádkozik, és ezt mondja: Uram, én tudom, hogy te nem laksz emberkéz által épített templomban. De azért, ha kérhetlek, látogass meg minket, és hallgass meg minket itt ezen a helyen. Tehát ez a kettőség, hogy igen, a templom az nem az a hely, ahova az Istent be lehet citálni, és be lehet hozni, és csak itt van, és be lehet zárni. Főleg a mai ateista világ, szekuláris környezet úgy gondolja, hogy maradjon csak az egyház, meg a vallás benne a templomok falai között. Istennek semmi keresni valója a mindennapi életben. Csak hogy ez nem így működik, mert Isten nem lehet bezárni a templomban. Jákob is nagyon jól tudja ezt, hogy Isten nem lakik valamiféle emberkéz által emelt templomban, főleg nem az ők is egyköves templomában. Mégis a menny kapujáról beszél. Tulajdonképpen arról beszél, hogy itt az Isten építi a templomot. Isten épít templomot ott, ahol találkozni akar az emberrel. És ez lehet tényleg akár egy ilyen puszta helyen, mint ahol Jákob volt, lehet egy konyhaasztal mellett, uram, bocsá, lehet még egy peszóban, egy fekete kávé mellett ülve is, ha az Isten ott van, ha Jézus úrunk ott van, akkor ketten vagy hárman az én nevemben jelen vannak, ott vagyok közöttük, mondja, ott templom van. Hát akkor most még az a feladatunk, hogy ennek az igének a mentén próbáljuk meg összefoglalni, hogy ez a Bétel, Isten háza, ez a héber szó ezt jelenti, Isten háza, ez, ennek mik az ismertető jelei. Én most három dolgot szeretnék itt kiemelni. Az egyik a Bétel, az Isten háza, a templom, az ott van, ahol az Isten kinyilatkoztatja magát. Ez az első. A templom az isteni kinyilatkoztatások helye. A második. A templom az emberi félelmeknek a helye, ahol az ember egyszerre elkezd félni. Így mondja ezt a teológia, hogy mysterium tremendum. A félelmetes titok. Mysterium tremendum. Az ember fél, ha az Istennel face-to-face találkozik, már ha ez egyáltalán valahogy lehetséges is. És a harmadik, a templom, a bibliai templom a nagy fogadalom helye. Nem a fogadkozások, nem az esküdözések, nem az ígérgetések, hanem az egy igazi, nagy élet sorsot megváltoztató fogadalom helye, ahol az Isten jelenlétében az ember valami olyat tesz, amit magától talán nem tett volna meg. Na, lássuk ezeket. Tehát a templom a kinyilatkoztatások helye. Tehát mondtuk, hogy ezt a templomot Isten építi. Ez nem a földről épül, ez a létra nem a földről vezet fölfel, hanem az Isten nyújt le egy létrát. És ezen keresztül valósul meg az ő jelenléte. A templom az a hely, ahol Isten rendelkezik. Egyszer egy édesapát megkérdezett a gyereke, hogy az Isten ott lakik a templomban? A hívő édesapa azt mondta, hogy nem. Ő olyan, mint az orvos, aki csak ott rendel. Hát ez egy nagyon jó találó megfogalmazás, megközelítés. A rendelő. Eszünkbe jut az orvosi rendelő, ahova senki sem megy be örömmel és önként. Hanem azért megy, mert oda berendelik egy rossz diagnózis alapján, vagy pedig oda hajtja őt a betegség, a fájdalom. Isten a megfelelő helyen és a megfelelő időben lép be Jákobnak az életébe, és kinyilatkoztat. Elmond olyan dolgokat, amikkel Jákob nem foglalkozott. Őt nem nagyon érdekelte amiről Isten elkezdett csak beszélni. Miről beszél? Szó szerint ugyanazt mondja, mint pár évtizeddel vagy évszázaddal korábban a nagyapjának, Ábrahámnak mond. Azt mondja neki, hogy ez a hely, ahol fekszel, ez a tied lesz, meg az utódaidé, és áldás nyer a te utódodban az egész világ. Ezt Isten most megismétli, és személyesen Jákobra alkalmazza. Azért tudott Jákob Ábrahámnak adott ígéretről, de nem érezte, hogy ez rá is vonatkozik. Ez az a pillanat, amikor egy ember azt hallja, hogy ez az örökség, ez a tied. Na, onnantól kezdve kezd érdekes lenni a dolog. Onnantól kezdve, hogyha a nagypapáról nem csak úgy beszélünk, hogy az a fénykép a nagypapa képe, hanem tudod, kislányom, kisfiam, a nagypapa hagyott rád valamit. Na, akkor fölcsinál a szemünk. Na, Jákobnak ez az a pillanata, amikor Isten közli vele. Ez személyesen a tied. Rólad van szó. Nem egyszerűen a múltbeli dolgokról. Isten egy szót sem szól Jákobnak a bűneiről. Nem mondja azt, hogy te bitang, hát becsaptad az apádat. Rászedted a testvéredet, hát most menekülsz. Az ilyennel nem érdemes foglalkozni, az ilyennek nem jár az örökség. Eljátszottad. Nem mondja Isten. Mondom, hogy rossz az az orvos, aki azzal kezdi, amikor belép hozzá az egyébként is komplexusokkal küzdő szerencsétlen beteg, aki végre rászánta magát, hogy elmegy az orvoshoz, és akkor az orvos erre leszúrja őt, hogy na, hát Most jön ide. Szégyelje magát. Nem törődött a problémájával, ugye. Nem vigyázott jobban, és így tovább. Így nem lehet terápiát kezdeni. Isten sem így kezdi. Isten bizalmat sugároz. Mondanám így most egy kicsit talán átfogalmazva ezt az isteni mondatot, hogy én vagyok Ábrahám, a te atyád, és Izsák Istenem. Én gyógyítottam a nagyapádat. És én gondoztam és ápoltam apádat is. Mint egy régi orvosi típus, a régi világban még voltak olyan körzeti orvosok, akik egy településen, egy falun leéltek esetleg több generációban is, és ismerték a falunak az összes genetikáját szinte, tudták, hogy kikinek a gyereke és milyen betegségre számíthat. Isten valahogy így gondozza az övéit. És, hogy ne mondjam, egy egész angyali asszisztencia áll a rendelkezésére. Jönnek, mennek ott azok az angyalok, nem biodíszletek vagy szellemi díszletek ők, hanem ennek jelentése van, hogy amikor az Isten belép az ember életébe, akkor megmozdítja az egészeget. És akkor, hogy is mondja ezt a tékozó fiúnak a példázata, van, aki esetleg ismeri a 9. B-ből, azt mondja ugye az apa, hogy, vagy Jézus azt mondja, hogy a mennyben nagyobb az öröm egy elveszett bűnös megtérésén, mint sok igaz felett. Az angyalok örülnek. Na, menjünk vissza itt a Ószövetség égéhez. Az a rész, az a lényeg, hogy Isten ezt mondja Jákobnak, fontos része vagy a tervemnek. Nem hagylak elkallódni. Te itt vagy a bizonytalanságban, de én nem hagylak téged elkallódni. Ez a terv azonban túl mutat Jákobon. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Vagyis eljön az a pillanat, amikor el foglak hagyni. De addig, amíg nem teljesítem ezt, addig nem hagylak el. Isten elvégezte, beteljesítette az ígéretét. Jákobot Izraelé formált, ez messze vezet ez a történet, nem mondom el, de olvassuk el, hogyan is folytatódik ez. Izraelben pedig már Krisztusnak az érkezését készíti el, és onnantól kezdve Jákobnak, mint embernek, mint egy nép ősatjának, véget ért a küldetése. És onnantól kezdve Isten abban a bizonyos utódban, Jézus Krisztusban viszi tovább az ígéretet. Egy fantasztikus üzenet van ebben. A kinyilatkoztatások helyéről ennyit szerettem volna mondani, még sok minden más is, de erre van időnk. A második a félelmek helye, a templom. Isten biztató szavai ellenére Jákob rettegve ébred, mint egy rémálomból. Egy nyomasztó álom. Pedig ez egy gyönyörű jelenség volt, és csupa jót hallhatott, és mégis, amikor fölébred, akkor elkezd rettegni. Miért? Mert ráébred a valóságra. Mert Isten szeretetének fényében látja meg mocskos önmagát. Látja meg, hogy az eddigi élete az nem más, mint csalásoknak, csúsztatásoknak az özöne. Jákob nem hazalátogató turista, aki elmegy az ősök területére, ugye, hogy az anyja küldi őt oda. Nem is tiszteletre méltó zarándok, hanem egy menekülő ember. Hoppá, itt álljunk meg egy percre, mert lehet, hogy beugrik, ugye, lehet, hogy van olyan szószék, ahol most itten jó nagyot lehet beszélni a migráns kérdésről, mert hát ugye Jákob is menekült volt, és ezek a szerencsétlenek is migránsok. Most, kedves testvéreim, nagyon nagy hiba lenne összefüggésbe hozni Jákob történetét a mai migrációval. Akik egyrészt nem egyenként, nem egyedül, hanem tömegével különféle hatásokra nyomulnak, és nagyon-nagyon különböző okból és céllal. Tehát ezt, én azt gondolom, hogy ezt tényleg így felejtsük is el. Jákobnál egészen másról van szó. Jákob önmaga elől menekül. A vétkes múltja űzi. A közelmúltból, amit most követett el nemrégen, a régmúltba menekül. Vissza az ősök földjére, a nagyszülőknek a földjére. Vissza akar menni oda, ahonnan annak idején Ábrahám elindult, Hárán. És Jákobnak a lelkében most három bűn és három ember, vagy személy jelenik meg különösen is. Ézsautól, a bátyjától joggal fél, akitől elcsalta az első szülőtségi jogot, Mert Ézsau képes lesz őt megölni, csak azt várja, hogy az apa meghalljon, akkor vége lesz Jákobnak. Menekül tehát Jákob a bosszú elől. Izsákot az apját becsapta, menekül a saját szégyen elől. Az apját szedte rá. És menekül Rebekától, vagy pontosabban Rebekának, az édesanyjának az aggódó tanácsára, aki viszont a bűntársa volt. Mert hiszen ő is segített abban, hogy becsapják az idős Izsákot. Kedves testvéreim, ez az a rész, ami rólunk szól. Ez az a rész, a félelmek helye, ahol most nekünk is egy kicsit el kell időzni. Egyszer elkezdődik ez a menekülés a mi életünkben. A veszőfutás mindnyájunk életében. Ügyeskedéseink, csúsztatásaink, csalásaink, alakoskodásunk, önzésünk, törtetésünk miatt egyszer égni kezd a talpunk alatt a talaj. Lehet, hogy valaki ezt már nagyon keserűen érzi, és tudna róla beszélni. Én mindesetre lelki pásztori szolgálatomban gyakran találkozom olyan emberekkel, akik tudva, tudatlanul gyónnak nekem. Nálunk ugye az egyházunkban a kötelező gyónás nincs úgy előírva, mint a katolikus egyházban, de az emberek gyónnak, mert kötelezi őket a nyomorúságuk, a bajuk. És vannak bizonyos helyzetek, amikor el kell mondaniuk azt, ami elvileg nem tartozik rám. És mégis meg kell, hogy hallgassam. Talán egy temetési adatfelvételkor spontán jönnek elő bizonyos családi vonatkozások. Vagy épp egy esküvőre készülve, vagy egy iskolai felvételi előtt, vagy egy vonaton utazva, Münchenből jöttünk hazafele, és én nem tudom miért egy olyan 30-35 év körüli ifjú hölgy szinte rám szállt, és olyan hangosan kezdte ott megvallani a dolgait, hogy ő miért volt ateista, meg miért nem, hogy már az egész kupé minket figyelt, én próbáltam diszkrétebbre fogni a dolgot, de jött belőle, árad belőle, el kellett mondania. Vagy egy 15 éves spiritista fiú jut eszembe, aki betévedt a templomba, éppen amikor ott tartózkodtam, egyedül voltam benne a templomban, és eljött, és elmondta, hogy különféle szeánszokon vesz részt, és tele van félelemmel, és szeretne ettől szabadulni. Mondhattam volna, mi közön nekem ehhez? De rá kellett jönnöm, hogy ez egy gyónás. Mert az emberek gyónnak, gyónni akarnak, el kell, hogy mondják azt, ami rajtuk van, ami rájuk nehezedik. Testvéreim, a félelmek elől nem lehet bemenekülni akármelyik templomba. Nem elég bemenni egy vizitre a templomba. De jó, kicsit megnyugodtam. Nem oldotta meg a problémát. A félelmek csak Bételben, az Isten házában, az Isten rendelőjében szűnnek meg. Ebben a találkozásban, ahol az Isten valóban ott van, és nem csak valamiféle általam fantáziát képzelt, kedves, joviális, atyaisten, jóisten, aki úgyis megbocsát. Nem. Valaki, aki elém tárja az életemet, és azt mondja, hogy ez vagy, de én szeretlek. Térj meg hozzám. És végül a templom, itt ebben az esetben Bétel, a nagy fogadalom helye. Isten nem szab feltételeket Jákobnak. Nem mondja azt, hogy Jákob, ha ezentúl rendes leszel, jól viselkedsz, ha ezt meg ezt megteszed, akkor én leszek a te Istened. Akkor én is megteszem mindazt, amit megígértem. Pont fordítva történik. Jákob magától jut a nagy elhatározásra, és azt mondja, hogy ha az Úr mindezt, amit megígért, megteszi, akkor az Úr lesz az én Istenem. Egy kicsit talán félre is érthető ez, hogy mintha Jákob szabna feltételeket az Istennek, hogy na jó, ígéret szép szó, ha betartod, akkor hiszek benned, ha nem tartod be, akkor nem hiszek benned. Nem erről van szó. Valójában arról van szó, hogy Jákob tudja, hogy csak Isten viheti végbe az ígéretet. Tehát azt, amit ő megígért, az nem emberi feltételektől függ, mert Isten ezeket a feltételeket eleve nem is követelte meg Jákobtól. Ha kellettek volna ezek a feltételek, mondta volna az Isten, de nem mondta. Jákob tudta, ha nem vezet engem az Isten, ha nem áld meg, ha nem ad erőt, ha nem gondoskodik rólam, akkor végem. Ha viszont ezt megteszi, akkor helyben van az élet, helyén van az életem. Uram, én még hinni sem tudok igazán, mondhatta Jákob. De most teljes szívvel akarok hinni. Amikor, drága testvérem, ezt ki tudod mondani úgy szívből, és ott, ahol ezt megvallod, ott és akkor Bételben vagy. Az a te templomod, a te találkozásod Istennel. De jó lenne, ha valaki ezt majd elmondhatná magáról. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük ezt a nagyon emberi történetet, és ezt a nagyon isteni történetet. Köszönjük, hogy benne ott van a te tökéletes szereteted, és ott van benne, ami összetört, törékeny, nagyon gyarló emberi igyekezetünk. Köszönjük, hogy ez ad ma is nekünk esélyt, hogy ebből a találkozásból új élet fakadjon. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.